Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Említette miniszter úr a kórházi fertőzések megelőzése érdekében kiadott miniszteri rendeletet, illetve annak végrehajtását. Az adatok, amelyek eddig termelődtek a rendszerben, azok most kúrián vannak, peresítve van. Nyilvánosságra lehet hozni bármikor ezeket?
Én nagyon szerettem volna rögtön nyilvánosságra hozni. Ezek régi adatok, ezek nem a mostani évre, nem a ez évre vonatkoznak, hanem évekkel ezelőtti felmérésnek az eredményei. Én semmi, de semmi aggályt abban nem látok, hogyha ez nyilvánosságra kerül. Ugyanakkor viszont tekintettel arra, hogy azonosíthatóak egyes személyek, főleg kisvárosok esetében, ezért aggályosnak tartotta a bíróság, és egyelőre ez fel van függesztve. Ami nem változtat azon, hogy a jelenlegi adatokat nyilvánosságra kell hozni. Tehát ebben semmiféle vita nincsen.
És a jelenlegi adatokat, amelyek most képződnek, ezeket elérhetik, akik ez iránt érdeklődnek? Igen. Ezek igen, most nyilvánosak? Egyes kórházra lebontva is? Személyes jellegtől meg
tisztítva? Hát az eddigi szabályoknak megfelelően hozzáférhető.
És ezek az adatok, ezek az egyes ellátóhelyek minőségére, teljesítményére az iránymutató jelleggel bírnak?
Hát bizonyos értelemben, igen, bizonyos értelemben pedig nem.
Az embereket az érdekli, nem hogy mindegy, mit kell ebből kiolvasni.
Nem mindegy, hogy mi egy intézménynek a profilja. Vannak olyan intézetek, olyan kórházak, például ahol az immunszupresszált betegek, tehát meggyengült immunrendszerrel rendelkező betegek torlódnak, halmozódnak. Nyilván ott a fertőzés megítélése más, mint más körülmények között.
Ott valószínűleg több lesz, az igen, magasabb lesz a szám.
Nem ez az egyetlen egy paraméter.
Hogy lehet most tájékozódni egy laikusnak a magyar egészségügyi ellátórendszer teljesítménye, minősége kérdésében? Ha azt a kérdést teszik föl magának, hogy itt van ez a betegségem, ezzel hova menjek?
Hát nyilván a beutalási rendszernek nagy jelentősége van. Tehát a legjobban az orvosok tudják megítélni, hogy hol vannak meg a beteg ellátásának a feltételei. Ez vonatkozik eszközökre, műszerekre, szakképzett személyekre. Nyilvánvalóan, ha valaki lelkiismeretesen utalja tovább a betegét, ilyen helyre utalja. Ezt nagyon gyakran felülírja a beteg elképzelése, mert baráti körében, vagy akár személyes tapasztalat alapján úgy ítéli meg, hogy máshol jobb ellátást kaphat. Nyilvánvalóan a két dolog nem mindig van összhangban egymással, nem mindig az a legjobb ellátóhely, amiről az olyan hírek járnak, hogy valóban ott a legnívósabb a munka.
Van az egészségügyi ellátórendszerben olyan hely, amit szakmai szempontból kevéssé lehet ajánlani?
Hát biztos, hogy nem ugyanazon a színvonalon dolgoznak a kórházak, de a feladatuk sem ugyanaz. Tehát az előbb említettem a progresszivitást, ami azt jelenti, hogy legalább három olyan lépcsőfoka van az egészségügyi ellátórendszernek, ahol a progresszivitás csúcsán itt általában az országos intézetek vagy egyetemek vannak. Az adott betegségcsoportban mindent meg tudnak oldani. Ez nem azt jelenti, hogy a következő csoportnál, ahol az ellátás spektruma szűkülnek, kellene a betegeket ugyanolyan színvonalon ellátni, csak nem minden egyes megbetegedés esetében, és így tovább. Itt a probléma akkor jelentkezik, hogyha a progresszivitás alacsonyabb szintjén álló kórház vagy kórházi osztály olyan betegeket kezd el kezelni, akik esetében nincsenek meg az ellátási feltételek, tehát kezeli, és nem küldi tovább.
Ilyenkor szól valaki a betegnek, hogy nem jó helyen van?
Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy így van-e. Ennek megint csak nagyon sok vonatkozása van. Elsősorban az orvosi lelkiismeret. Másodszorban motiválhatják a finanszírozási viszonyok, az állami finanszírozás is, és a paraszolvencia is, amit nagyon ideje lenne kivezetni a magyar egészségügyi ellátórendszerből, mert előnye nincs, de hátránya annál több.
Kivezethető? Megérettek rá a feltételek?
Igen, hogyha ez akkor jöhet szóba, hogyha olyan jövedelmi viszonyokat lehet kialakítani az egészségügybe, beleértve orvosok, nővérek, asszisztensek, ápolók, kisegítő dolgozók esetében, ami a munka minőségének megfelelő életvitelt lehetővé tesz.
De ez nagyon különböző lehet. Ön mondta, a Gottszigen György intézetben történt eset után, hogy nem lehet egy embernek mást megengednie magának, mint másnak. De hát különbség van sebész és sebész között. Az egyik jókezű, a másik meg nem. Nem engedhet meg többet magának a jókezű?
Minden kórháznak felelőssége van a betegellátásban. Tehát úgy kell megszervezni a munkáját, hogy az a sebész operálja, aki a beteget érdembe meg tudja operálni, a beteg veszélyeztetése nélkül. Nagyon ritka helyzet az, hogyha egy kórházban csak egyetlen egy sebész tud például egy műtétet megcsinálni, mert hiszen kötelezettség, hogy megtanítsa az utána jövő generációkat. Az pedig, hogy egy országban tudjon egy sebész megoldani valamit, ez majdnem teljes mértékben kizárt. Tehát én nem gondolom azt, hogy az a műtéteknek a megoszlása, szétoszlása, az ne lenne Magyarországon megoldott. Én annak idején 1982-ben olyan műtétet vezettem be az országos intézetben, amit Európában akkor egy időben még két ember csinált, az egyik Free University Amsterdam volt, a másik az Erlangeni Fejnyaksebészeti Klinika, de azt a műtétet egyedül én maximum fél évig csináltam, és fél év után pedig 8-10 órás műtét volt, a kollégáim is elkezdték műteni, elkezdték végezni a műtétet, és nagyon rövid idő alatt elterjedt az egész magyar medicinába. Tehát tételesen tudom mondani azt, hogy az az állítás, hogy egy műtéti típust csak egy orvos tud megcsinálni, ez nem így van.
Kell-e, hogy különbség legyen a magasabb színvonalon dolgozó orvos, meg az alacsonyabb színvonalon dolgozó orvos fizetése között?
Hát természetesen, nyilvánvalóan, hogy a teljesítményt valamilyen formában viszonozni kell. Erre nyugaton is nagyon sokféle megoldás van. Például, ha már Erlangent említettem, ahol én Humboldt ösztöndíjas voltam ott, a tanszékvezető egyetemi tanárnak olyan szerződése volt az egyetemen, hogy a magán betegeit elláthatta a klinikájának egy megadott részén, csak ezért ő fizetett az egyetemnek.
Itt nálunk elláthatja, csak nem fizet az egyetemnek?
Hát gyakorlatilag nagyon gyakran előfordul, hogy elmegy a beteg Magyarországon a magánpraxisba, ott nem lehet a műtétet elvégezni, de megbeszélik a gyors műtétnek a feltételrendszerét, majd megjelenik a beteg, és az állami kórházba megoperálják. Itt a különbség az, hogy Erlangenben ezért a tanszékvezető egyetemi tanár, egyébként egy világhírű fejnyaksebész volt, az egyetemnek fizetett. De ilyen volt a szerződése.
Ez lesz nálunk is?
Nem.
Nem lehet megcsinálni, vagy nem érdemes?
Majdnem biztosan mondom, hogy ez az opció itt nem jön szóba. De emellett létezik legalább 20 féle megoldás a világ különböző részein, hogy ezt hogy lehet kezelni. Én azt szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy teljesen szabályozott jogi, erkölcsi, finanszírozási viszonyokat kell kialakítani, és virágozzék minden virág, prosperálhat a magánegészségügyi ellátás is, és nem károsodik az állami sem.
Hogy akarják rávenni a betegeket, azaz bennünket, hogy a biztonságunk érdekében ne is próbáljunk meg senkinek semmit adni? Mert ránk nem bírnak az önök utasítása.
Hát, ha már ennyire belemegyünk a magán és az állami ellátás külön választásába, ahogy a kórházak szakmai irányelvek szerint dolgoznak. Le vannak írva a minimum feltételek, és le vannak írva azok a kezelési elvek, amik egyáltalán előfordulhatnak. Hát ezeket a minőségi körülményeket el lehet rendelni a magánellátóknál is, és akkor azonos feltételek között tudja végezni a munkáját mindenki. Tehát ez is egy beavatkozási lehetőség, beavatkozási pont. Ezt kívánja a beteg érdek is, mert akkor biztosan tudhatja azt, hogyha a magánellátó helyen valamire készülnek, akkor annak a feltételei ott megvannak. Az állami esetében ez jelen pillanatban is létezik. Tehát nagyon sok magánszolgáltatást végző kollégát ismerek, beszéltem, véleményüket kikértem. Hát nagyon sokan elmondják, szinte mindenki, hogy ők nagyon sok mindent nem tudnak megcsinálni. Elmondják azt is, hogy az ellátás náluk nem jobb, mint az állami kórházakban, ahol különbség van, hogy milyen a berendezés, csillog-villog, több idejük van a betegekkel beszélgetni, de nagyon érdekes körülmény az, hogy például a várólisták kezdenek kialakulni a magánszektorban is, ami ugye az akció-reakció törvénye értelmében visszafoghatni a állami egészségügyi rendszerre is.
Most növekvő tendenciát mutatnak a várólisták, vagy csökkenő tendenciát, vagy egyikben ezt, a másikban azt?
Számháború zajlik.
Ugye ezért kérdezem,
itt is,
hogy önök
itt
hogy
is vannak hivatalos adatok. Én mindenkinek azt tanácsolom, akit érdekel, hogy nézzék meg a hivatalos forrásokat. Tehát azt tudom mondani, hogy jelentősen csökkent az utóbbi néhány évben a beavatkozásra vároknak a száma, ezt durván úgy tudnám mondani, aztán lehet majd egy-két másfél betegen vitatkozni, hogy 70 ezerről körülbelül 28 ezerre csökkent. Ezt az állam jelentősen támogatta, és a cél továbbra is az, hogy a várólistáink hossza, a várakozási időtartam csökkenjen. Azt már nem szokták hozzátenni, hogy vannak olyan nagyon fejlett nyugati országokkal, ennél hosszabb várólisták is vannak. De a várólisták mögötti diagnózisok is változnak, tehát nem mindig ugyanarra a beavatkozásra kell várni a legtöbbet.
Van-e valamilyen zsinórmérték arra, hogy milyen típusú ellátásnál mennyi az elfogadható várakozási idő? Hallgatóink rendszerint szokták jelezni, saját példákkal leírva, hogy szerintük az övék laboratóriumi vizsgálatra, protézis beültetésre hosszan lehetne sorolni, elfogadhatatlanul magas.
A betegeknek nagyon gyakran igaza van. Sőt, az Országos Onkológiai Intézetben 26 éven keresztül mindig a betegnek volt igaza. Egyszerűen azért, mert ő a beteg. Nyilvánvaló, hogy mindenki számára a saját problémája jelentős, és ezek közül orvosi szemmel nézve is nagyon sok probléma jelentős. Úgy próbálta az eddigi egészségügyi kormányzat is beállítani az időtartamokat, hogy azok a vizsgálatok, amelyek a legfontosabbak, amik az életet veszélyeztetik, vagy a várakozási idő a betegség gyógyíthatóságát, vagy a végkimenetet befolyásolják, azok lehetőleg legyenek nagyon alacsonyak.
Annyira alacsonyak, hogy már nem befolyásolják a végkimenetet?
Igen,
most már annyira?
Igen, ez alá a határ alá. Nem csak most, ez így van évek óta. Na most ez nagyon sokszor nem következik be, aminek megint csak nagyon sokféle oka van. Például lehet oka az is, amit az előbb említettem, és még mellette nagyon sok, hogy nem feltétlenül erőltetik azt, hogy a vizsgálatokat elvégezzék. Lehet akadálya a TVK korlát is. És még egyszer mondom, nagyon sok egyéb ok is.
TVK korlátot általában szitokszóként szokták emlegetni, aminek a megszüntetésétől sokan nagy változásokat remélnek. TVK rendszerben tervez-e változtatást?
Hát az alapelv az, és én is azok közé tartoztam, és tartozom, akik a TVK rendszer jelenlegi kivitelezésével nem értettek egyet.
Teljesítmény, volumen korlát, hogy annyit lehet csak elvégezni, mennyit a pénze ad.
Tehát az én megközelítésem mindig az volt, és most is az, hogy ott fizessék ki a teljesítést, ahol az megtörténik. Tehát ne azt szabja meg egy intézménynek, egy kórháznak a tevékenységét, hogy mennyi úgynevezett TVK-ja, tehát fizetett tevékenysége van, mert az kitölti. Ha kell, ha nem, akkor provokál vizsgálatokat, szükségtelen vizsgálatokat végezel, de kitölti, mert ez a kórháznak bevétel.
Abból él. Persze, hogy
hát természetesen, tehát ezt még azt mondom, hogy meg is lehet érteni. Ugyanakkor pedig, és főleg a progresszivitás felső szintjén lévő intézetek esetében, ahol torlódnak a betegek, ott pedig nem maradt elég TVK. Na most ilyenkor jött egy degressziósáv, amikor már nem fizették ki a 100%-ot, hanem annak csak töredékét, majd a végén semmit. És nagyon sok kórháznak a beteg érdeke volt a legfontosabb törvény, mint ahogy ez legalább 2300-2400 éve így van. Elvégezték a vizsgálatokat, de ez azt jelentette, hogy belecsúszhattak az adósságba, ha csak nem tudták más módon ezt kompenzálni. Tehát még egyszer mondanám, abba az irányba szeretnénk elmozdulni, hogy vigye magával, ha kell a beteg a TVK-ját oda, ahol a vizsgálatot, műtétet, kezelést elvégzik.
Erre van már szakértői anyag, ami a kormány elé mehet?
Ebben a vonatkozásban nincsen, mert hiszen nem lehet két-három hónap alatt az egészségügy minden részletkérdését, de ez egy teljesen ismert probléma, és nagyon rövid idő alatt ezen is szakértők fognak dolgozni. Még egyre visszatérnék, tehát a finanszírozást akkor lehet pontosan megtervezni. Ha tudjuk azt, hogy mi a magyar egészségügy struktúrája, ennek az alapja az 5. Nemzeti program, kiegészítve népegészségügyi problémává, ez megadja a struktúrát, megadja a tevékenységet. Hálózatosan és progresszivitás szerint is. Ha tudjuk azt, hogy mit kell csinálni, akkor tudjuk ezt hozzárendelni a gépeket, műszereket, módszereket, szakembereket és a finanszírozást.
Az egészségügyünk kívül még legalább fél tucat nagy terület tartozik az ön minisztériumának irányítása alá. A Nemzeti Kulturális Alap éppen 25 éves. Ez is az egyik olyan terület, ami oda tartozik. Lesz-e változás ezen a területen?
Stabil és örök életű struktúrák nincsenek. Ugye tempora mutantur et nos mutamur in illis, tehát idők változnak, és kényszerűen változunk mi is, de változnak a körülményeink is, változnak a különböző kulturális tényezők is. Nagyon-nagyon fontos volt a rendszerváltozás után az NKA létrehozása. Betöltötte a feladatát, rengeteget köszönhet a magyar kultúra. Nagyon sokat változtak az idők, úgyhogy én úgy gondolom, hogy végig kell tekinteni a jelenlegi finanszírozási rendszert a kultúrában, és az NKA felépítését és működését is, és nem tartom kizártnak, hogy ez változik.
Előterjesztés van már?
Nincs.
Vagy még csak gondolkodás
nincs
van arról, nincs, hogy hogyan legyen?
Hát próbálunk gondolkodni.
Operett Színház pályázati szakasza is lezárult. Petőfi Irodalmi Múzeumé, ha jól láttam, még nem íródott ki. Hol tartanak a folyamatok?
Operett Színház esetében megvan a döntés. Abban a pillanatban, ahogy ezt törvényes úton közölni lehet, azonnal fogjuk közölni. A Petőfi Irodalmi Múzeum esetében a pályázatot összeállítottuk, tehát kiírtuk. E közzé még nem tettük, amit akkor fogunk megtenni, hogyha megint lezajlik az az elvárható szokásos adminisztrációs út, aminek a vége az, hogy közzé tesszük.
Mi vezetett a közös megegyezéses szakításhoz Prőle Gergely igazgatóval?
Hát nem is úgy fogalmaznék, hogy szakítás történt, hanem az történt, hogy Prőle igazgatónak ez volt az óhaja, ami egybeesett az enyémmel. Hát ez fejezi ki a kölcsönös megértés, megegyezés.
Nemzeti alaptanterv milyen stádiumban van most?
Én úgy gondolom, hogy időarányosan halad előre. Sikerült Csépe akadémikus asszonnyal abba maradni még július elején, hogy augusztus 6-án átadják a minisztériumnak az általuk összeállított variációt, ami meg is történt. Ez egy értékes anyag, amelyet társadalmi vitára bocsájtottunk. Nagyon-nagyon sok észrevétel jött, és érkezik még most is. Az elmúlt héten belül kaptam meg például az erdélyi magyar pedagógusok észrevételeit, illetve az ausztráliai magyar pedagógusok észrevételeit is, de nagyon sok száz a észrevételeknek a száma. Ennek a feldolgozása az alaptanterv esetében folyamatosan történik. Időarányosan én úgy gondolom, hogy megfelelő állapotban van már most is. A kerettantervnek a véleményezése az időben egy kicsit csúszik, pedig ugyanannyira lényeges, mint az alaptanterv. De én úgy gondolom, hogy ezzel szintén készen tudunk lenni novemberben. Az alaptantervvel kapcsolatban nagyon lényeges azt elmondani, hogy nagyon sok jel mutat arra, hogy be lehet vezetni 2019. szeptember 1-én, erre törekszünk is. Én személy szerint úgy érzem, hogy az elmúlt évtizedeket figyelembe véve nem nagyon van vesztegetni való időnk, tehát meg kell jelenni a oktatásban is, és a nevelésben is. Mindaz a körülmény, ami magyarrá tesz bennünket, és ami az életkörülményeinket befolyásolja. Nyilvánvalóan a legkorszerűbb ismereteket is, és a módszereket is be kell vezetni az oktatásba, nevelésbe, de meg kell határoznunk a pedagógus továbbképzéseket is. Tehát úgy érzem, hogy időarányosan történik minden. Nem az a cél, nem az az abszolút prioritás, hogy egy év múlva bevezessük, hanem az, hogy legyen jó.
Mennyire maradhat tartós egy nemzeti alaptanterv?
Mennyire?
Maradhat tartós. Milyen hosszú időre határozhatja meg ez utána az oktatási rendszerünket?
Ugye a törvény értelmében 5 évre. 5 évenként írja elő a törvény az ismételt áttekintést. Hát nyilvánvalóan, amivel bővül, vagy amiben változik, az a legkorszerűbb ismereteknek a beépítése, illetve hát társadalmi piaci igényeknek a kielégítése. De ezen belül van egy olyan törzsanyag, amit szerintem minden magyar embernek el kell sajátítania, ismernie kell. Ez nem nagyon változik.
Hogy látja, amikor olvasta, a szakmai anyag az egy irányba mutat-e a politikai elvárással?
Hát abban az értelemben igen, hogy a kormány a nemzeti érdekeket, értékeket képviseli. Nem is tehet mást, hiszen az alkotmány arra kötelezi a kormányt, hogy a nemzeti értékeket védelmezze, óvja és fejlessze tovább. Tehát ilyen értelemben egybeesik a két ambíció, a két törekvés, és találkozik is. De ez a társadalom zömének az elvárásával is teljes mértékben egyezik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most rádióban felvételről hallották, de az infostar.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.